Pszachim traktátus 4-es lapja következik, és tegnap azzal fejeztük be a tanulmányainkat a 3-as lap végén, hogy arról beszéltünk, hogy milyen fontos a tiszta nyelvhasználat. És nem csak a tiszta nyelvhasználatra kell ügyelni, a trága szavakat még véletlenül sem szabad használni, hanem arról is beszéltünk, hogy például az ember ügyeljen arra, hogy ha lehetséges, kerülje a rossz hírvivő szerepét. Ne ő legyen a rossz hírhozó, a rossz hírvivő, és ha nagyon muszáj, akkor is csak valahogy utalva adja értésére a másik embernek a rossz hírt. És erről szól a következő történet is. Rav bar Achua de Rabbi Chia, u bar Achsei, ki szalik le haszon. Rav Babilóniában volt rabbi, jó estét Larissa, Babilóniában volt rabbi, és azt kell tudni, hogy Rav Chiának ő két oldalról is az unoka öccse volt. Rav Chiának volt az anyuka oldaláról egy féltestvére, és az apja oldaláról egy féltestvére, ezek tehát értelemszerűen mostoha testvérek voltak, és Rav Chiának pedig mind a ketten féltestvérei voltak, és ezek összeházasodtak egymástól, és innen született, ebből a frigyből született Ráv. És így lehetséges, hogy Rav Chiának Ráv egyszerre volt apai oldalról és anyai oldalról is az unoka öccse. Nos, amikor Babilóniából Izraelbe vándorolt Ráv, ki szalik le haszam, akkor amikor találkozott vele Rav Chia, azt kérdezte tőle, Eibu, kájam, az apád él még? A mellé, imaká jemesz? Ugye Ráv, aki nem akarta elmondani a Chiának, hogy a féltestvére, az ő apja meghalt, erre azt mondta, miért kérdezed az apámat? Mi az? Anyám az még él? A mellé, imaká jemesz? Erre azt mondta ki, na tényleg, az anyád él, ő is a féltestvére. A mellé, veibukájon? Erre azt mondta ki, miért? És az apám még él? Mindig visszakérdezett a másikkal. Rákérdezett az apjára, akkor rákérdezett, ő azt mondta, miért kérdez az apámat? Mi az anyám él még? Akkor azt mondja, na tényleg, az anyád él még? Azt mondja, ne, és az apám? Miért csinálta ezt? Azért, mert így akarta a rossz hírt, ráadásul a dupla rossz hírt Rav Chiának az értésére adni. Most amikor ezt Rav Chia meghallotta, és ebből megértette, hogy mind a két testvére, féltestvére, Rávnak az apja és Rávnak az anyja, mind a ketten elhunytak, akkor mit csinált? Amellére Sámé azt mondta a tanítványának, Hallöjc limen alaj, vedd le a cipőmet, de aztán rögtön hozzá is tette, Vahöjlech kailaj, acharaj le bésza merchac, és hozd utánam a ruháimat a fürdőbe. És Májmi Natlász, ebből a történetből három dolgot is tanulunk. Mi ez a három dolog? És Májmina, avél asszöbben illász a szándal. Először is tudjuk azt, hogy ugye, persze azon az alap tézisen kívül, hogy az embernek ügyelnie kell arra, hogy ne legyen rossz hírvivő, amiről maga a történet gerince szól. Ezen kívül három tanulság van ennek a történetnek. Az első tanulság az az, hogy azt látjuk, hogy mi történt akkor, amikor Rav Chia megértette, hogy a testvérei meghaltak, mivel kezdte a gyászt, hogy levette a cipőjét. Ugye? Akkor az első dolog, amit ebből látunk a történetből, hogy az avel, az, aki gyászol, annak tilos a cipőt hordania. Ez az első dolog, amit tanulunk a történetből. Mi a második dolog, amit tanulunk? Smájmina, smóra hajka, én innen hegeszlőjaj mechad. A másik dolog pedig az, hogy a késői gyászhír, az csak egynapos gyászt eredményez. Ugye miről van szó? Arról, hogyha nem közvetlenül a rokonunk elhunyta után értesülünk a halálhírről, hanem jóval a halálhír után. Ezt hívjuk smuare hojkenak, ami azt jelenti, hogy egy távoli halálhír, egy késői halálhír, akkor a gyász előírásai nem vonatkoznak arra az úgynevezett 7 napra, 30 napra és így tovább, ami ugye normálisan az előírás lenne, hanem csak egy napra érvényesek. Ugye, mivel már nem egy közvetlen hírt kapunk, most halt meg, hanem már jóval a halálhír után vagyunk. Akkor ez a gyász időszak az csak egy napig tart. Usmájmina mitzve szemke kulaj, és még egy dolgot tanulunk, hogy a gyásznak az előírása egy adott napon, hogyha mondjuk a nap egy része is már a nap teljességének számít. Ez mit jelent? Például, amikor 7 napos gyász van, a Siva, közvetlenül a halál után, akkor a gyászoló 7 napig ugye nagyon szigorú gyászelőírásokat kell, hogy tartson, de a gyászelőírások közül a 7. napon nem kell végigcsinálni a teljes 7. napot, hanem a 7. nap egy kis része már olyan, mintha végigcsinálta volna mind a 7 napot. És ugyanez a helyzet itt is, ugye Reb Chia nem tartotta a gyászt végig, hiszen egy késői gyászért kapott, és nem csak nem tartotta a gyászért végig, hanem még azt az 1 napot is csak egy pár óráig, vagy egy pár percig tartotta, hiszen mit csinált? Levetette a cipőjét, és rögtön utána hozzátette, hogy a szolgája hozza utána a ruháját a fürdőbe. Ugye a fürdőbe gyász közben nem lenne szabad elmenni. És ugye ezzel azt akartam mutatni, hogy a nap másik felében már ő mehet a fürdőbe, hiszen a gyász az csak 1 napra, és még ezen a 1 napon belül is csak a nap egy bizonyos kis részére vonatkozik. Oké, a következő részekben, a következő idézetekben, történetekben arról lesz szó, hogy mi mindent lehet az embernek a szóhasználatából, a nyelvhasználatából megtudni. Ha Huda Amar Donu Dini, volt egy ember, aki mindig úgy azt mondta, ítélkezzetek fölöttem, hozzatok ítéletet fölöttem. Smájmin Ami Danka Aszi, kiderült, hogy ez az ember azért használta ezt a szóhasználatot, mert ő a Dan, az itt is törzséből származott. Ugye Dan volt Jákob egyik fia, és így a 12 törzs egyike, és a Dan szó az ítéletet jelent. És ugye ez azt jelenti, hogy ugye Jákob, vagy pillanat, ugye azért használta ezt a kifejezést, mert ő ebből a törzsből származott. A húdaka azilva amár akif jamaszi színibi rassza, batko áske chodomi zbulunka, szidik cíz vunokhaif jamim jikaif. Egy másik hasonló történet, hogy valaki, aki állandóan arról beszélt, hogy a tengerpart milyen szép és milyen jó, és hogyha neki lenne pénze, és hogyha egy házat építene, akkor azt a tengerparton építené föl. Utána néztek, és kiderült, hogy ez az illető Zvulun törzséből származik. Miért éppen Zvulun törzséből? Mert Zvulunról azt mondja Jákob a 12 fiúnak adott áldásában, Zvulun a choif amim nyiskain, Zvulun a tengerparton fog lakni. És akkor ez az áldás úgymond teljesült, és az illető személyében is ezt teljesítette. Különben az előző történetben is, aki Dan törzséből származott, és az ítélkezést kívánta mindig magára vonni. Ő is, itt a Talmud itt is idézi, hogy a Jákobnak az áldását, a halálos ágyán, amiben a Dan törzséről úgy beszél, mint Dan Yadin Amoike Ahad Shifte Yisrael, Dan ítéletet mond, ítélkezik, mint egy törzs, Izrael törzsei közül. Tehát az ítélet szó ott is, az ítélet kifejezés ott is meg lett erősítve. Oké. Összességében ugye a központi témánk az elmúlt 2 napban az volt, hogy az orr, a fény, amikor egy napszakot jelöl, akkor az a nappali vagy az éjszakai napszakot jelöli. És hoztunk mindenféle, már ez a szóhasználat, és hoztunk mindenféle bizonyítékokat erre az oldalra és arra az oldalra, és végül oda jutottunk, hogy végül is mindenképpen az éjszakát jelöli, sőt, ami látszólag eredetileg egy nézeteltérésnek tűnt, hogy egyesek szerint nem az éjszakát jelentette, hanem nappalt, még azt is bebizonyítottuk, hogy még ez sem igaz. Mindenki szerint az éjszakát jelenti. És akkor ezek szerint a mi misnánknak a szövege mit jelent? Bojtkinesz a chamec ojlárba az, hogy bojtkinesz a chamec, leojranér, hogy 14-e előestjén kell vizsgálatot tennünk az otthonunkban egy gyertya fénye mellett, hogy még az utolsó keresést megtegyük, homéc iránti keresést, kavászos iránti keresést. A kérdés az lesz, hogy miért kell ezt 14. előestjén megtenni ezt a keresést? Ugye Később a 11-es lapon idézni fogjuk, és ezt még ma még részletesebben ki fogjuk fejteni, azt a nézeteltérést, ami Rabbi Huda és Rabbi Meir között a hamec, a kobászos tilalmának beálltáról szól. Ugye tudjuk azt, hogy Pészákkor tilos kovászos ételt enni, kovászos ételből hasznot húzni, és tilos kovászos ételt a birtokunkban, a tulajdonunkban tartani. Kérdés az, hogy mikortól áll be ez a tilalom. Ugye általában, amikor az ünneppel kapcsolatban van egy tilalom, mondjuk a szombati munkatilalom, az értelemszerűen nem péntek délután kezdődik, hanem szombaton, amikor kezdődik az ünnep, akkor kezdődik az ünneppel kapcsolatos előírás. De itt egy nagyon fontos része a pészachi törvényeknek, hogy a kovászos tilalma az már egy fél nappal korábban, vagy pontosabban 6 órával korábban az ünnep bejövetele előtt beáll. Tehát, ahogy ezt majd a mai nap még ki fogjuk fejteni, hogy ezt honnan tudjuk, mindenképpen 14, ha 15-én jön be az ünnep, 15-e előestjén, akkor 14-e délben, amit itt úgy nevezünk, hogy 6. óra, azt, hogy miért 6. órának nevezzük, azt mindjárt ki fogjuk fejteni, de a 14-e déltől tilos a hamec fogyasztása, tulajdonlása, és így tovább. Tehát az összes hameccel kapcsolatos tudalom beáll már a Tóra törvénye szerint is. Azért nevezzük ezt a 6. órának, mert ahogy a Bráhot traktátusban erről már hosszan beszéltünk, a talmudi időben, a talmudi fogalmakban nem 60 perces órákról beszéltek, hanem voltak úgynevezett shozmanios. Olyan órák, amik egy nappalt és egy éjszakát osztottak föl 12 egyenlő része. Mert ugye a csillagászati óra az azt jelenti, hogy egy napkeltétől napnyugtáig felosztom a nappalt, napnyugtától napkeltéig az éjszakát, és ezt 12 egyenlő részre osztom, és a 6. óra vége lesz pontosan a dél, ugye, amikor a nap pont az égbolt közepén van. Most ez a pillanat, amitől fogva beáll a hamecnak a tilalma. Ez a tórai törvény. Ami vita lesz, az Rabbi Huda és Rabbi Meir között, az arról szól, hogy mennyit kell ehhez hozzátenni, mint elővigyázatossági sáv. Mit mondanak erről? Az egyik vélemény azt mondja, hogy 1 órát kell hozzátenni, a másik vélemény azt mondja, hogy 2 órát kell hozzátenni biztonsági sávként. De mindenképpen mind a ketten egyetértenek abban, hogy a tilalom maga csak a 6. órától kezdődik. A 6. óra végétől. Mihdi, Beine Rabbi Huda, Beine Rabbi Meir, Hamiceini Asszur, Elemi Misés, Ulemájla, Nivdögbe Sísz. Ha mind a kettőjük szerint maga a tilalom az csak 18-án, 14-én déltől kezdődik, akkor mi az oka annak, hogy ha délben kezdődik maga a tilalom, akkor miért nem kezdjük a magát a hamec keresést is közvetlenül a tilalom beállta előtt? Tehát, hogyha mondjuk a 6. órától már biztosnak kell lennünk abban, hogy nincsen hamec az otthonunkban, és már elégettünk, megsemmisítettünk minden hamecot, akkor keressük a hamecot ott, a 6. óra előtt közvetlenül, de miért kell visszamenni, és már az előző este elkezdeni keresni a hamecot, és bdikasz hamecot csinálni? Ez a kérdésünk. Hétém az ízé magdimillem mit szólész? És ha azt mondanánk erre esetleg, lehet azt válaszolni, hogy jó, lehetne akkor is keresni. De ez rizim magdimillem mit szólész? Aki szorgalmas, az nem várja meg az utolsó pillanatot egy mitzvával kapcsolatban, hanem minél hamarabb teljesíti a isteni kötelességet. Rendben, akkor még mindig lehetne azt mondani, hogy a keresést, a hamec keresést, azt csináljuk reggel. Jó, ne csináljuk közvetlenül a tilalom beállt előtt, csináljuk reggel, de miért kéne este csinálni? Előző este? דכסיב, יהיה משמינים על בשר אלא עושה, תניה, כל היום כושר המילה, אלא שזה מגדיל למיצס. שנאמר, יש כמבוא מבויקר, עוד לטיו כולם בהם, עוד אברהם איש, עמיקור קורו מתיר את המוגעת, עקור עברה את אוסמונדיה, עוד בר אוסמונטו אברהם, עוד... בוצ'נא. תת, מגצר. תת, לטיו כוסט, עוד... az ember, ha van egy micva kötelessége, akkor igyekszik azt minél hamarabb teljesíteni. Hol látjuk ezt? Látjuk például azzal kapcsolatban, hogy mikor kell a körülmetélést csinálni. A körülmetélésnek a micvája egy kisbaba esetén az a 8. napon van. Ahogy a Tóra maga mondja, hogy jöjj ma smini gimbal szára lasszai a 8. napon, metéltessék körül előbőre húsa. És mégis a körülmetélést, ha lehet, akkor ne várjuk meg bele a nap végét, hanem rögtön reggel csináljuk. Ugyanígy látjuk, hogy Ábrahám is, amikor azt a küldetést kapta, hogy a fiát áldozza föl a Moria hegyén, bármilyen nehéz volt számára ez a küldetés, a micvát minél hamarabb akarta teljesíteni, és korán reggel fölkelt, hogy ezt teljesítse ezt a micvát. Most, hogyha ez így van, azért ebből azt mindenképp látjuk, hogy ugyan előre hozták a micva teljesítésének az időpontját, de csak reggelre hozták előre, mind a két esetben csak kora reggel, de nem már előző este, akkor itt is az lenne logikus, hogyha a hamec tilalma az beáll délben, akkor aznap reggel keressük a hamecot. Miért keressük már előző este? Amarab náhmeri icchak, be sasam né adam, mitzújim be tejem, be öjre nér, jafelöb dika. Azt mondta, amarab náhmeri icchak, két oka is van, hogy miért csináljuk a bedikász hamecot, a hameckeresést már előző este. Egyrészt azért, mert ez egy olyan időszak, egy olyan időpont, amikor az emberek általában otthon vannak, és akkor jobb az, hogyha a micvát a család, családi körben akkor csináljuk, amikor az emberek otthon vannak, és nem pedig akkor, amikor nincsenek otthon. Másrészt pedig azért csináljuk ilyenkor, mert ilyenkor a sötétben egy gyertya fényénél csinálhatjuk a vizsgálatot, és a gyertya fénye az nagyon jó a vizsgálatra. Hogy miért jó különben a gyertya fénye a vizsgálatra, arról majd később lesz szó részletesebben, de nagyjából azért, mert ha a napfénynél csinálnánk, a gyertya fénye csak elvakítana bennünket, ha lenne napfény is önbesült a lakásba. Gyertya fény nélkül viszont nem lenne elég fény a lakásban. Gyertyával viszont este jó a fény, és ráadásul a gyertyát a különböző eldugott sarkokba és falrepedésekbe is bele lehet tenni, és ezért ez a legalkalmasabb időpont, és a legalkalmasabb a gyertyafénye is. Oké, akkor ez az oka annak, tehát az egyik oldalról előre akarjuk hozni a micvát, és ezért csináljuk este, a másik oldalról pedig azért csináljuk este, mert ilyenkor mindenki otthon van, és a gyertyafénye is szépen világít. Amer a báje hílk a hájcőrbe, mert a banadlai liftak bédnébe úrtadat lészenák járva, az, hogy a dílme máskechal és májtel vasszalim nujjami micva. Ezt hozzátette a báje. Ha ez tényleg így van, és a 14-e előestje, tehát a 13-a és a 14-ét követő között eső éjszaka a legmegfelelőbb időpont a dikasz hamecra, a hamec keresésre, akkor az ifjú titánok, nem ezt mondja, az ifjú rabbik, az ifjú tanítványok ügyeljenek arra, hogy az esti tananyagukat, az esti tanulmányaikat ne kezdjék el azelőtt, hogy a bdikas hamecot nem csinálták meg, nehogy elkezdjenek, belekezdjenek a tanulásba, és kimenjen a fejükből, a nagy belelendülésben, kimenjen a fejükből, hogy ma este meg kéne nézni a hamecot, meg kéne vizsgálni egy gyertyafényénél, és elfelejtődne ez a micva. Ez különben tényleg most is így van, ahogy vége van az esti imának, rögtön megyünk és elkezdjük keresni a hamecot. Oké, a következő részben arról lesz szó, hogy ha enyém a lakás, és én vagyok a tulajdonos, és én lakok a lakásban, akkor teljesen egyértelmű, hogy mit kell csinálnom, nekem kell megkeresni a hamecot. Mi van akkor, ha nem egyértelmű, hogy ki a lakás? Tulajdonosé, vagy azért, aki a birtokban van. Tehát magyarul a bérlő kell, hogy a hamecot keresse, vagy a tulajdonos. Itt természetesen különben maga a kérdés egy ilyen rövid távú bérlésről, egy ilyen Airbnb-ről szól, ahol én csak egy pár napra jövök be, és az a hamec, ami ott esetleg találok a házban, az nem az enyém, mint bérlőjé, hanem a tulajdonosé. Akkor kinek kell a dikász hamecot csinálnia? Nekem, a bérlőnek, vagy a tulajdonosnak? Bom, minél mirább náhom beli ickak, a maszké bájsz leha vejrői bárba oszorán mi livdöjk? Áll a maszké livdöjk, de ha mirad idejhú, hogy dilmászéhen livdöjk, de iszurab, rösszuszekai. Kinek kell a hamecot ebben az esetben megvizsgálni? A tulajdonosnak, akié a hamec, amit esetleg találni fogunk a vizsgálatnál, vagy a bérlőnek, mert az ő birtokában van jelenleg a ház. Azt mondja, erre a Talmud, tasmá, a mászké bájsz lecha veiről, szőjjjel ászuszlami zúza. Azt mondja, be tudom neked bizonyítani, hogy mi erre a válasz. A bérlőnek kell vizsgálatot csinálni, miért? Mert látjuk, hogy a mezuza törvényénél is kié a kötelesség, hogy föltegye a mezuzét, a bérlőé vagy a tulajdonosé, a bérlőé, akkor itt is a bérlőnek kell a hamecot keresnie. Azt mondja, a Talmud haszam, ha már a sársai mezuzah, hogy veszed darhú, ha máj, azt mondja, a Talmud nem. Ez nem feltétlenül jelenti ugyanazt, ez nem feltétlenül ugyanaz. Miért? Mert amikor a mezuzéről van szó, ugye a tekercsről, amit az ajtó felfára teszünk, ott az kinek a kötelessége? Az egyértelműen a lakó kötelessége. Ez egy egyértelmű törvény, hogy a lakó kötelessége, és nem a ház kötelessége. Itt viszont, és azt nézem közben, hogy ez honnan, ez miért egyértelmű. Mert ugye azt mondja, hogy miért van szükség a mezüzére, azért, hogy vigyázzon rád. Ugye azt mondja, a mezüze az egy szimbolikus védelem. Kire vigyáz? Nem a házra, hanem a házban lakóra. Tehát akkor ott mindenképp a lakójé a kötelesség, ezért nem meglepő, hogy a bérlő kell, hogy csinálja és ezért nem véletlen, hogy a bérlő kell, hogy föltegye a mezuzét. De itt a mi esetünkben mi a törvény? Máj, kié a kötelesség? A ház tulajdonossáé, vagy a ház bérlőjé? Még mindig nem derült ki. Amellé rám náhmen berám jitzhakta nina a maszkír bájsz lecha vérém imbácsolóim asszonim aftejhoz halálba asszal a maszkír livdöjk vimben sem asszonim lajam aftejhoz halálba asszal asszal éjjel livdöjk. Azt mondja rám náhmen berám jitzhak, tanultuk egy brájtában, hogy mi az egyértelmű válasz erre a kérdésre. A válasz az az, hogy attól függ, mikor adta birtokba a lakást. Ha a kulcsokat odaadta neki már 14-e előtt, akkor a bérlő kötelessége a vizsgálat. Ha a kulcsokat csak 14-e beállta, után adta oda, akkor a tulajdonosé a kötelesség. Akkor ezek szerint mi a válasz a kérdésünkre, hogy alapvetően a bérlőjé a kötelesség. Ezért tehát, hogyha a bérlő már 14-e előtt megkapta a lakást, akkor övé a kötelesség, ha 14-e beállta, után kapta meg a lakást, akkor a tulajdonosé a kötelesség. Most, nézzük meg azt az esetet, amikor én megkaptam a lakást 14-én. 14-én reggel vettem át a kulcsokat. Értem én, hogy nem az én kötelességem a vizsgálat, hiszen a Talmud azt mondja, hogy ebben az esetben a tulajdonosi a kötelesség, de kiindulhatok-e abból, hogy ő tényleg meg is csinálta ezt a vizsgálatot? Nem kell-e magyarul a biztonság kedvéért mégiscsak vizsgálatot tennem? Bom, minél velem náhmarú icrak, a mákszkir bájsz lecha vérői bárba asszal, ehhez kassz, hogy baduk, ehhez kassz, én nem baduk. Amikor valaki bérbe vesz egy lakás 14-én, akkor miből indulunk ki? Hogy ez a lakás már át volt vizsgálva, vagy nem volt átvizsgálva? Le majnaf kemina. És én azt mondtam, hogy mi a probléma? Miért kérdezze? Kérdezze meg a tulajdonos. Mondd, apukám, átvizsgáltad a lakást, vagy nem? De lészél le hajli sulé. Én azt mondtam, hogy jó, de lehet, hogy nem tudja már megkérdezni. Látruche la hai mai, akkor mégiscsak abból indulunk ki, hogy ő megcsinálta kötelessége szerint a vizsgálatot, vagy esetleg nem csinálta meg, és ezért meg kell terhelnünk azt, aki bérbe veszi a lakást, hogy ő itt 14-én gyorsan még csinálja meg a vizsgálatot. Amelé Rav Nachman Yitzchak, Tani Szaua, Kölne, Manima, Bir, Hamec, Afilu, Nasim, Afilu, Havadim, Afilu, Ktanim. Azt mondja Rav Nachman Ben Yitzchak, be tudom neked bizonyítani, hogy a lakás biztos, hogy feltehetően át volt vizsgálva. Miért? Mert a Hamec megsemmisítésével és vizsgálatával kapcsolatban azt tanultuk egy brájtában, hogy mindenki, még olyanok is, akik nem minden esetben alkalmazhatóak vagy tekinthetőek fogadhatóak el tanúnak, még az ő tanúskodásuk is ilyen a kiskorúak, a szolgák és a nők, még az ő esetükben is elfogadhatjuk, hogyha azt mondják, hogy tudnak arról, hogy a Bdikas Hamec létrejött. Miért fogadhatjuk el? Láb mi sum, de szkaszai baduk, de szavár, ha köl, ha véri, mint szemdik az hamec. Nem azért fogadjuk el az ő tanúskodásukat, mert amúgy is abból indulunk ki, hogy az emberek ezt a kötelességüket, a Bdikas Hamec kötelességét teljesítik. Ahogy tanultuk, hogy a Bdikas Hamec kapcsán mindenki Talmid Chochemnak, mindenki tanultnak és mélyen vallásosnak tekinthető. Ezt a micvát, ezt mindenki teljesíti. Itt különben egy pillanatra álljunk meg, mert ugye ez egy külön téma, hogy amit itt mond, ugye azt mondja, a nők, a gyerekek és a szolgák nem fogadhatóak el minden esetben, vagy a legtöbb esetben tanúként. Ez egy külön szugja, egy külön téma, hogy akkor mi is a tanúskodásnak az erőfeltétele, és mi az oka annak, hogy nők nem tanúskodhatnak. Ugye most ebben az esetben tanúskodhatnak, ugye azt mondja, hogy a Hamec kapcsán igen, de amúgy például a bíróságon a két tanú, mondjuk egy büntetőügyben, nem lehetett nő. Most ez egy hosszú téma, és első hallásra nem hangzik nagyon jól, mert úgy tűnik, mintha kétségbe vonnánk a nőknek az igazmondásnának a igazmondás képességét. De itt a kommentárok azt mondják, hogy itt nem erről van szó, ugyanis hanem valami egész másról van szó, hiszen egyes vélemények szerint nem csak, hogy nem lehetnek tanúk, hanem nem is lehet őket kötelezni, hogy a bíróság elé személyesen járuljanak, ha ők a peres felek. És egy nagyon érdekes eszmefutatás van ezzel kapcsolatban, és ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell érteni, hogy mit jelent a tanúskodás. A tanúskodás a zsidó jogban nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség. És abban az időben, amikor a nőknek a közszereplése az nem volt egy társadalmilag elfogadott és ajánlott dolog, akkor lehet érteni, hogy a Tóra nem akarja kötelezni a nőket a tanúskodásra. Ugye a tanúskodás egy olyan kötelesség, ami nem csak hogy közszerepléssel, hanem olyan jellegű emocionális felelősséggel és nyomással jár, amit nem biztos, hogy kivétel nélkül rájuk lehetne terhelni. Bárhogy is legyen, a témában még lesz alkalmunk elmélyülni, de itt azt mondja a Talmud, hogy a Bdikas Hamec kapcsán elfogadjuk mindenkinek a tanúskodását. Tehát azt mondja, hogy Bdikas Hamec megtörtént, akkor ezt elhisszük neki, és ezt elfogadjuk. Fölmerül a kérdés, hogy miért mondjuk ezt? Valószínűleg azért, mert amúgy is abból indulunk ki, hogy a legtöbb ember ezt a kötelességét teljesíti. Tudjuk azt, hogy ha valaki egy micvát komolyan vesz, mint például, hogy egy Talmid Chochem, egy tanult ember komolyan veszi a tizednek és a trumának a felajánlását, akkor abból indulunk ki, hogyha ezt komolyan veszi, akkor ezt minden alkalommal teljesíti is. Ezért mondja azt például a Brájta, hogyha egy tanult ember meghalt, és hagyott egy kosárnyi gyümölcsöt maga után az örökségében, akkor abból indulunk ki, hogy abból a tizedet már meghozta. Miért? Mert az a kiindulásunk, hogy egy talmid chacham, egy tanult ember ügyel erre a micvára. Most, hogyha mindenki ügyel a chametz keresésének a micvára, akkor ugyancsak abból indulunk ki, hogy amúgy is mindenki teljesítette ezt. Umi máj, dilmes sájni alcham is umdek amri hanni? Azt mondja a Talmud, nem, ez egyáltalán biztos, hogy ezt jelenti. Nem biztos, hogy abból indulunk ki, hogy amúgy is mindenki teljesíti ezt a kötelességet. Lehet, hogy csak azért mondjuk, hogy itt megtörtént. De az hamec, mert itt vannak tanúink, lehet, hogy nem teljes értékű tanúk, de mégiscsak ők mondják. Azt mondja a Talmud, attól, amire de hanni, midém és sasse izbe, mert ezek mondanak valamit, akkor ezt készpénznek vehetjük. Elem máj, de ez kosszai baduk. Azt mondja a Talmud, aha, akkor vegyük másképp azt a kérdést. Akkor te azt mondod, hogy azért fogadjuk el az ő mondásukat, mert valójában mindenki így is, úgy is, mindenkiről azt feltételezzük, hogy már teljesítette a Dikasz Hamecot. Akkor viszont miért nem ezt mondja a Brájta? Akkor nem azt kellett volna mondania, hogy elfogadjuk ezeknek a tanulságtételét, hanem azt kell mondanunk, hogy azt kellett volna mondani a Brájtának, hogy minden otthon 14-én abból indulunk ki, hogy már megtörtént minden otthonban a Dikasz Hamec. Semmi köze ahhoz ki, hogy ki mit mond erről. De nem ezt mondja, elemáj, mi sem már miről, de hani? Ha lajamri, hani, laj. Tifsöt minél idején, ez kasszai vannak. Viszont nem így fogalmaz a Brájta, hanem a Brájta azt mondja, hogy elhisszük, hogyha még ha nem is teljes értékű tanúk mondják, elhisszük nekik, hogy megtörtént. Magyarul, ha nem mondanák, akkor nem lenne okunk abból kiindulni, hogy megtörtént a Dikasz Hamec. Tehát akkor mi a vége? Mi jön ki mindebből? Hogy alapból, nem abból indulunk ki, hogy mindenki teljesíti a Dikasz Hamecot. A Talmud azt mondja, nem. Laj, lajla mémelach, ez kasszai baduk. A hachamájász kinen, de muhzak, de lej baduk, de kamli a hanné, be dákni, máu, de témi lej lehemnere bonnak, a smilan kívül, de Dikasz Hamecot rá bonnú, de berájsz mitul bálme szagi lejó, hém vannu rá bonnom, be rá bonnom. Azt mondja a Talmud, akkor tegyünk pontot erre az egészre. Valójában minden otthonnál abból indulunk ki, hogy teljesült a Dikasz Hamec. Ennél az otthonnál, ebben az esetben úgy tudtuk, hogy nem teljesült, és jönnek a nem teljes értékű tanúk, és azt mondják, hogy teljesült, és mi ezt elhisszük nekik, mert bár nem teljes értékű tanúkról van szó, és ezért azt hihettük volna, hogy ez egy, hogy ezt tőlük nem lehet elfogadni tanúságtétel, mivel maga a Dikasz Hamec az csak egy rabbinikus kötelesség, ezért elhisszük nekik a rabinikus kötelesség kapcsán tett tanúságtételüket. Ugye mit jelent az, hogy ez egy rabinikus kötelesség? Erről majd sok szó lesz később, de ugye alapvetően a hamecnak mi a tilalma? Az egyik az, hogy ne együnk belőle, a másik az, hogy ne legyen a tulajdonunkban, ne legyen a birtokunkban. Most a legtöbb vélemény szerint a ne legyen a tulajdonunkban, ezt tudnám úgy is teljesíteni, hogy 14-én, ahogy csináljuk is különben, a Dikasz Hamec után, illetve másnap a Hamec elégetése előtt, van egy szöveg, amiben azt mondjuk, minden olyan Hamec, ami még esetleg maradt a tulajdonomban, azt megsemmisítem, és legyen olyan, mint a föld pora, és ne számítson, és ne legyen, és mit tudom én, stb. Ez bőven elég lenne mondani, és innentől fogva, még ha maradt is valahol egy morzsa, azzal nem kell foglalkozni, mert már nem az enyém, az már olyan, mint a föld pora. Miért kell mégis Dikasz Hamecszal keresni, hogy hát, ha maradt valahol egy szem morzsa? Erre két válasz van. Az egyik válasz az, hogy azért, mert van egy ilyen micva, egy ilyen kötelesség, hogy mégiscsak találjak, és akkor azt fizikailag is meg tudjam semmisíteni. És a másik vélemény pedig az, hogy azért, mert attól félünk, hogy lehet, hogy ugyan én megsemmisítettem a hamecot, és úgymond fejben, és azt mondtam, hogy ez a legyen, mint a föld pora, de a Pészak alatt találkozok egy kiflivel véletlen, akkor lehet, hogy elfelejtkezem róla, hogy Pészak van, és be fogom kapni. Nem, azért, nem az lesz a probléma, hogy a tulajdonomban van, hanem az lesz a probléma, hogy meg fogom enni. És ezért már abban köteleztek minket, hogy csináljunk azért egy Dikasz Hamec, egy hamec keresést, hát ha találunk hamecot, de ez csak egy rabbinikus kötelesség. És mivel rabbinikus kötelességről van szó, elhisszük, hogyha valaki nem is egy teljes értékű tanú, de azt mondja, hogy lehet, hogy itt megtörtént a Dikasz Hamec. Oké. Okay. Akkor összefoglalva arra a kérdésre, hogy ha én bérelek egy lakást 14-én, akkor elhihetem-e, vagy abból indulok-e ki, hogy ez a lakás már át volt nézve? Erre a válasz az, hogy igen, abból indulok ki, hogy a lakás át volt nézve. És ha úgy tudom, hogy nem volt átnézve, de van ezzel ellentétes tanúskodás, még ha olyan tanúk részéről is, akiket amúgy nem fogadunk el teljes értékű tanúknak, akkor azt el tudom hinni, el lehet fogadni. Mielőtt tovább mennénk gyorsan a kérdések, amik időközben, megjegyzések, kérdések, amik időközben fölmerültek, Tamás azt kérdezi, hogy rabinikus kötelesség-e a morzsák elrejtése is. Nem kötelesség, de szokás. A micva maga, a rabinikus kötelesség az, hogy tényleg keressük. Van egy szokás, hogy a Tamás is mondja, hogy a biztonság kedvéért elrejtünk 10 darab jól becsomagolt hamec morzsát, hogy legyen mit megtalálni. Ennek van kabbalisztikus, misztikus magyarázata, és ez egy rabinikus szokás, hagyomány. Larissa mondja, hogy Dvora nem csak, hogy tanú volt, hanem bíró is, igen. Ezért mondja azt a Talmud, azt mondja, hogy Debora azért ezért volt egy pálmafa alatt, mert itt kivételesen közszerepet vállalt, de hogy még véletlenül se legyen ebből valamilyen szemérmetlen dolog, ezért a nagy nyilvánosság előtt egy pálmafa alatt üldögélt, és ott fogadta a bíráskodásra elé járulókat. Oké. Jó, akkor megyünk tovább. A négyes lap B oldalának a közepén tartunk. Baja lejum, a maszkír, bajszlech a vejrói, becheszkez baduk, a macusényi baduk, máu mihávek a mefek, ahhoz, hogy laj. Azt mondja a Talmud, akkor vigyük tovább ezt a gondolatot. Mi van akkor, hogyha én bérlek egy lakást, és abból indulok ki, hogy ez a lakás már egy átnézett lakás. Itt már volt hamec-keresés. De kiderül később, hogy nem volt. És most ezt nekem kell megcsinálnom. Akkor lemondhatom-e a lakásbérlést erre hivatkozva, mondva, hogy ez egy mekachtaus, ez egy félreértésen alapuló akvizíció volt, tehát az egész az érvénytelen. Tasmá, de amár a bájél, hogy mi bajba ászad el, hogy a hávé ágra jobb adki. De nincs a lélén is, hogy olyan mitzvá, hogy guffé el, a filu ászad el, hogy gavga adki, nincs a lélén is, hogy jumbé, mitzvá, hogy ma olyan. Azt mondta, a bájél nem, ez semmiképp nem egy olyan körülmény, amire hivatkozva le lehet mondani ezt a bérlést. Miért? Mert ha nem teljesítették a hamec keresését, a tulajdonos ezt nem csinálta meg, te nyilván csak örülsz annak, hogy nem csinálta meg, és akkor még egy micvával te is gyarapodsz. És nem csak azokon a helyeken igaz ez, ahol az emberek személyesen szokták a hamecot keresni, és ebből látszik, hogy ők személyesen szeretnék a micvát teljesíteni, és így most, hogyha a tulajdonos nem nézte át a lakást, akkor nem mondja, hogy ez egy rossz hír, ez egy jó hír, mert ezzel gyarapodsz egy micvával, hanem még azokon a helyeken is, ahol amúgy megszokták füzetni, valakit füzetni, megszoktak füzetni a takarítónőt, hogy ő keresse meg a hamecot, még ezeken a helyeken is a számodra egy öröm, hogyha nem is a saját fizikai jelenléteddel és testeddel, de a pénzeddel tudsz egy micvát teljesíteni, az egy nagy öröm, és bizonyára itt is örülsz neki, hogy valakit megfizethetsz, hogy az újonnan bérelt lakásban megkeresse a hamecot. Oké. A következő részben azt a misnát fogjuk idézni, ami arról szól, hogy a hamec tilalma beáll már 14-én délben. Induljunk abból, ugye az lesz a kérdés, ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy a Tórából, hogy a hamec tilalma már 14-én délben elkezdődik? Induljunk ki most az egyszerűség kedvéért különben abból, hogy az a nap, amiről most beszélni fogunk, az egy olyan nap, ahol 6-kor kell föl a nap, és 6-kor megy le. Tehát akkor a 6. óra vége, az előbb említett Shoiz Manius, halachikus csillagászati órák 6. óra vége, az 12-kor, pont délben van. És erre a következő a misnának a mondása. Mindenki egyetért azzal, hogy déltől már nem lehet a tulajdonban hamec. Még mielőtt beállna a tilalom, tehát 11 és 12 között, a 6. órában, ezt így nevezi a Talmud, el kell égetnem azt a hamecot, ami még a tulajdonomban van. Ezt gyakorlatban mit szoktunk csinálni? Azt a hamecot, amit tegnap este összegyűjtöttünk a keresés alkalmával, és nem semmisítettünk még meg gondolatban, mint minden mást, amit nem találtunk meg. Nos, ezt a hamecot kivisszük, és elégetjük tűzzel, és ezzel a hamec megsemmisítését is teljesítettük. Oké. Okay. Ebben is mindenki egyetért. Az a kérdés, hogy hány sávot kell hozzátenni, hány időpont, vagy hány idős órasávot kell biztonságilag hozzátenni ehhez a tilalomhoz. Tanán hosszom, levi mérőj, mér öjjhén kal hames, összeifri, mit hilász sés, levi hudaj, mér öjjhén kal árba, vett tőlin kal hames, mit hilász összeifri, mit hilász sés. Mit mond Rabbi Meir? Rabbi Meir azt mondja, hogy 11-ig lehet enni, 11-től, tehát a 6. óra kezdetétől 12-ig, a 6. órában, az óra elején el kell égetni. Tehát akkor ő azt mondja, hogy tulajdonképpen egy órát, egy biztonsági órát teszünk hozzá. Ugye? Nem egészen 12-ig, a 6. órá végéig eszünk, hanem csak a 6. óra elejéig, vagy az 5. óra végéig, tehát 11-ig, és utána rögtön visszük égetni. De Rabbi Huda ezzel azt szemben azt mondja, hogy enni csak a 4. óra végéig ehetünk, vagyis 10-ig. 10 és 11 között nem csinálunk semmit. A gyakorlatban azt jelenti, hogy enni már nem lehet, de hasznot húzni belőle még lehet. És 11 és 12 között pedig elégetjük. De bárhogy is legyen, mindenki egyetért azzal, hogy a tilalom maga, a tórai tilalom maga 12-től beáll. A 6. órától beáll 14-én, a 6. órától végétől beáll a tilalom. Minden alan? Honnan tudjuk, hogy ez így van? Honnan vesszük azt, hogy a hamec tilalma beáll 14-én délben? Amere báját rejkraik szívi, Ksim Shiva Yamim Szörlői Macseba Tech. Ksim Ahbé Marisén, ez biztos, hogy Tech. Ma kétszer drába és árba, a szerebi jó. Azt mondja, a Váj nagyon szép magyarázatot mond. Azt mondja, van két mondat is, ami a hamec tilalmáról szól. Az egyik azt mondja Mózes másik könyvének 12-es fejezetének 19-es mondata. 7 napon át kovászos ne legyen az otthonotokban. Otthonaitokban. A másik mit mond? Az első napon semmisítsétek meg a kovászost az otthonaitokban. Most, ugye ez a kettő nem tud, ha mind a kettő szó szerint értjük, akkor nem tud mind a kettő teljesülni. Miért? Mert hogyha 7 napon át nem lehet az otthonomban hamec, 7 teljes napon át, akkor nem lehet, hogy a 7 nap első napján megsemmisítem a hamecot, mert akkor az már nem lesz 7 teljes nap, amikor nincs hamec a tulajdonomban, mert a 7 nap első napjának egy része még volt a tulajdonban, hiszen akkor semmisítettem meg. Erre azt mondja, Báje, hogy kell érteni a másik mondatot, azt a mondatot, ami azt mondja, hogy az első nap semmisítsétek meg a hamecot, az az első nap, az nem a 7. nap első napja, hanem a 7. nap előtti nap. És ezt jelenti az, hogy, hogy 7 napon át ne legyen hamec a tulajdonotokban 15-től 22-ig. És az első nap semmisítsétek meg. A hamecot ez azt jelenti, hogy semmisítsétek meg már 14-én. Tehát a tilalom maga már 14-én napközben beáll. Arról majd külön lesz szó, hogy miért éppen délben, de egyelőre azt látjuk, hogy a hamec tilalma már előre jön, és nem 15-én kezdődik, hanem 14-én már elkezdődik maga a hamec tilalma. Idáig tartott, kedves barátaim, a mai tananyag. Nagy öröm volt ismét veletek tanulni ma este. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap két variáció is van, még nem tudom, hogy mi lesz. Vagy késő délelőtt, kora délután fogunk tanulni, vagy pedig késő este. De erről természetesen hírt fogok még adni. Addig is mindenkinek kívánok jó pihenést, kellemes estét, jó éjszakát, szervusztok! Holnapi viszontlátásig.